Szeged, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jó eséllyel még idén lezárul Csepelényi György boldoggeavatásának egyházmegyei szakasza, hangzott el a témában rendezett konferencián Sárospatakon. Dr. Czapkó Mihály, a boldoggeavatási eljárás egyházmegyei posztulátora a Szent István Televízió kérdésére elmondta, ezután kezdődik a római szakasz. Hogy ez utóbbi minél rövidebb legyen, fontos a kutatási anyagok precíz előkészítése. A Szent Erzsébet házban megrendezett esemény közös imádsággal vette kezdetét, majd Urbán Márta levéltáros mutatta be előadásában a százezres életét és korának jellemzőit. Június elejére találkozót kezdeményez Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel Magyar Péter, szimbolikusan a magyar többségű Beregszázban. A találkozó célja lenne, hogy segítsük a kárpátaljai magyarok helyzetét és a szülőföldjükön maradásokat, közölt a lendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke Babiák Zoltánt, Beregszász polgármesterét fogadta. A Magyar Szövetség elnöke Budapesten találkozott Magyar Péterrel. Gubik László üdvözölte, hogy a Tisza párt szerint rendezni kell a Benes dekrétumok ügyét. A megbeszélés része volt annak az egyeztetés sorozatnak, amelyben a leendő magyar miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőivel tárgyal. Az országgyűlés május 9-i alakuló ülését előkészítő tárgyaláson a parlamenti frakcióknak sikerült megállapodniuk a legfontosabb pontokban, közölte Bújdosó Andrea. Már csak technikai részleteket kell véglegesíteni, de ez várhatóan a jövő hét elején megtörténik, tette hozzá a Tisza párt leendő parlamenti frakció vezetője. Tar Zoltánt, a Tisza párt alelnökét és európai parlamenti delegáció vezetőjét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium irányítására kérte fel Magyar Péter. Az ő hatáskörébe tartozik majd egyebek mellett az egyházakkal és felekezetekkel való kapcsolattartás is. A leendő miniszterelnök Tanács Zoltánt a Tisza párt működő és emberséges Magyarország programja összeállításáért felelős vezetőjét pedig a Tudományos és Technológiai Minisztérium irányítására kérte fel. Bódis Kriszta pszichológus, író, dokumentumfilmes, társadalompolitikai szakértő, egyetemi oktató, valamint szociális tanácsadó, kormánybiztosként a társadalompolitikai stratégiáért és az érintett ágazatok összehangolásáért felel majd. Orbán Viktor felajánlotta lemondását a Fidesz éléről, mondta el Bánki Erik visszavonuló politikus a párt válaszmennyülése után. A Fidesz az országos válaszmány döntése értelmében június 13-ára előrehozott tisztújító kongresszus tart, ahol a végső döntés megszületik. A jegybank monetáris tanácsa a várakozásoknak megfelelően nem módosított a 6,25%-on álló irányadó rátán, a kamatfolyosó két széle is változatlan szinten maradt. A tájékoztatón elhangzott, Magyarország még nem tűzött ki pontos céldátumot az euró bevezetésére, amely nem is jegybanki feladat. Ha a kormány ezt kéri, akkor ezen dolgozni kezdenek, fejtette ki Varga Mihály jegybankelnök. Eljön az idő, ballagás, aztán hétfő, május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölt az Oktatási Hivatal az MT-vel. A következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Mintegy 20 ezer tengerész vesztek el a Perzsőből bereket hajókon, mert a háborús helyzet miatt jelentősen visszaesett az áthaladás a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoroson. A térségben több hajót értek támadások, 10 tengerész életét vesztette, miközben sok hajón élelmiszer és ivóvízhiány, valamint kommunikációs nehézségek alakultak ki. Katonai tiszteletadással fogadta Donald Trump amerikai elnök és felesége a Fehérháznál harmadik Károly brit uralkodót és feleségét. A királyi pártszállító konvoj megérkezését követően az elnök és az uralkodó katonai szemlét tartott az amerikai hadsereg felsorakozott tagjai előtt. Harmadik Károly és Kamilla királyné hétfőn érkezett négy napos hivatalos látogatásra az Egyesült Államokba, részben az ország függetlenségének 250. évfordulója alkalmából. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég a folytatásban, fátyol és gumoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 3 és 8 fok között, délután aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó, Domán Vivien. Ma a friss hírekről Demnár Ádámot hallják, a zenéket Vasvári Bernadett válogatja, a technikai pultot pedig Karkus István kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkban Wagner Anna 5 gyermekes édesanyát hallják, majd 21 órakor a hírek után a Kávéház című műsorunk szól. Ebben Őze Áron színésszel, rendezővel, a Dunaújvárosi Bartók Kamara Színház igazgatójával Farkas Éva beszélget. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján, Téka című műsorunkkal várjuk Önöket, míg Kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunk szól. 22 órakor a hírek után a Napverse szól, majd a Mindennapi Egészségünk című műsorunk következik. Ebben az egészséges öregedésről beszélgetünk dr. Herceg László egriházi orvossal. 23 órakor a hírek után a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a hitvalló következik. Ebben Szendrei Némiskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola diákjaival az igazságról elmélkedik. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is. Előtte még műsorismertetéssel jelentkezem, addig is tartsanak velünk.
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban a Váci Egyházmegye Lélekjelenlét podcastjének egyik adását hallják, melyben Wagner Anna 5 gyermekes édesanyával, Király Eszter beszélget. Tartsanak velünk!
Minden emberi élet egyformán értékes. Ki tudja ezt jobban, mint egy édesanya, aki fogyatékossággal élő és nem fogyatékos gyermeket is nevel. Magyarországon több tízezer családban nevelkedik sérült gyermek, ezek speciális igényű gyermekek és speciális igényű, speciális szükségletű családok. Olykor óriási, legtöbbször láthatatlan terheket cipelnek, ilyen kihívásokkal szembesülnek, és mégis a fogyatékosságra, mint állapotra, a lehető legkitartóbb, legodaadóbb és legelfogadóbb szeretettel válaszolnak. A 18 éves autista, középsúlyos értelmi fogyatékos Barnabás és öccse, a súlyos értelmi fogyatékos Domonkos, három nem sérült testvérükkel és szüleikkel élnek Budapesten. Mai vendégünk az ő édesanyjuk, Wagner Anna, akit arról kérdezek, hogy milyen utat jártak be férjével és 5 gyermekével, illetve hogyan tapasztalják Isten gondoskodását a mindennapjaikban. Szervusz Anna, köszöntelek itt a stúdióban.
Szervusz Eszter.
Örülök, hogy eljöttél közénk.
Köszönöm a meghívást.
Népes családod van, és arra kérlek, hogy te az elején, hogy képzeljünk most magunk elé egy családi fotót a Wagner családról, mint az orgonasípok állnak egymás mellett a gyerekek, és köztük vagy mögöttük te a férjeddel. Kérlek, mutasd be őket röviden, úgyhogy kit hogy hívnak, és mennyi idősek, mesélj egy-két mondatot a gyermekeidről és a családodról.
Kezdeném a férjemmel, akkor őt Robinak hívják, informatikusként dolgozik, és nagyon sok időt tölt otthon, hiszen home office-ban van, és alig megy be az irodába. Ő is teljes módon részt vesz a család életében, a család minden logisztikájában és minden munkájában kiveszi a részét. És a gyerekek, Barni, ő az első fiunk, mint ahogy elhangzott, ő 18 éves, autista és középsúlyos értelmi fogyatékos, ő most a gyömrői egymibe jár. Szerettük volna, hogy kollégiumba járjon, de nem sikerült.
Ha a hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy az EGMI, az az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt jelenti, tehát ilyen régebben úgy mondtuk volna, hogy gyógypedagógiai iskola vagy fejlesztő iskola.
Igen. Igen. Tehát szeptemberben kollégiumot kezdett, de aztán hát ilyen-olyan okok miatt nem bírta, illetve ott nehezen bírták őt, és akkor hazakerült, és most bejárós oda a Gyömrőre, ugyanúgy. Ott van reggel 8-tól délután 1:30-ig, és így működik.
És utána következik
Andris, igen. Ő 16 éves lesz, ő egészséges, épértelmű, nagyon aktív, 9-es gimnazista, és hát éli az életét, beleveti magát a kamasz életbe. Ő egy picit azért nehezen viseli a főleg a nagyobbik testvérét.
És utána ő az, aki épp, tehát nem fogyatékos gyermekként következett Barni után, és utána pedig szintén egy vélhetően egészséges gyermeketek született, csak aztán
két és fél hónaposan ő egy oxigénhiányos állapotba került.
Ő domonkos.
Domonkos, igen. És akkor az agysejtjeinek a 75%-a elpusztult. Tehát ott hát lehetett tudni, hogy ő nagyon sérült lesz. Körülbelül annyit tudtak akkor mondani nekünk, hogy a mozgásában valószínűleg majd nagyon sokat fog fejlődni, de agyilag nagyon sérült. És ez így is lett. Járni megtanult 5 éves korában. Az is elég későn, de nagyon örülünk, hogy legalább nem kell cipelgetni, meg még kirándulni is lehet vele. De hát ő agyilag nagyon, nagyon sérült.
És akkor vannak a lányok,
és van
a
két, kicsik. Van két kislány, Kata 9 éves, és Marci 5 éves. Ők nagyon együtt vannak, nagyon szeretik egymást. A kicsi megy a nagy után, mindenben utánozza. És a Kata meg nagyon kedvesen bánik a kis testvérével, tehát hajlandó játszani vele, hajlandó mindenre, amit ő szeretne, úgyhogy...
Sokszínű ez a csapat nektek otthon. A bevezetőben azt mondtam, hogy minden élet egyformán értékes, és hogy ezt egy olyan édesanyja a saját szívén belül is húsba vágóan érzi, aki beteg és egészséges gyereket egyaránt nevel. Azért hadd kérdezzelek meg, hogyha ránézel erre a képzeletbeli családi fotóra, hogy ugyanolyan érzésekkel tekintesz-e mindegyik gyermekedre?
Hát nehéz ezt így anyáként mondani, hogy melyik gyerekem, mert úgymond szeretem jobban, vagy nem szeretem jobban, vagy kevésbé. Mindegyikről egyformán szeretnék gondoskodni, törődni velük. Azért az észrevehető, hogy a fogyatékosokra több időt kell szánni, vagy kellene. Ugyanakkor én nagyon törekszem arra, hogy az egészségesek se érezzék azt, hogy ők mondjuk kevésbé, vagy hogy kevésbé törődök velük, vagy jobban kiesnek az időből, tehát arra tudatosan törekszem, hogy legyenek például a lányoknak olyan program, ahol nincsenek ott a többiek, és akkor csak velük vagyok. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a férjem anyukája, ő a szomszédunkban lakik, és ő mindenben mellettünk áll, és ő az, aki a legtöbbet segít nekünk. Tehát őre rá tudom bízni a Domit, akármikor otthon van, még bírja, és hát akár több napra is rá tudjuk bízni, és akkor el tudunk menni úgy nyaralni, hogy amit nem kell magunkkal vinni, mert ő vele nem igazán tudunk idegen helyre elmenni. Barnival még igen, néha problémás, de azt már megszoktuk. Ha Domival megyünk, az nem nyaralás, az akkor egy kálvária, rosszabb, mint otthon.
Igen. Nyilván ő súlyos értelmi fogyatékos, meg látás központja is sérült, tehát nagyon magas támogatási szükségletű gyermek, és tulajdonképpen egy folyamatos gondoskodó, ápoló jelenlétet kíván, hogyha ő vele foglalkoztok. Még lesz szó a Domiról, de most még a Barniról és Domiról van egy közös pont bennük, hogy nem tudtátok a születésük pillanatában, mikor csecsemőként a karotokban tartottátok őket, hogy ők fogyatékossággal élő gyerekek lesznek. Amikor megérkezett Barni diagnózisa, illetve amikor Domiról kiderült, hogy maradandó következményei lesznek ennek az oxigén hiányos állapotnak, akkor mit éreztetek a férjeddel? Hiszen akkor döntően megváltozik egy család élete, amikor a fogyatékosság mint tény az hát kiderül.
Igen, a Barni diagnózisát 3 éves korában kaptuk meg. Előtte, olyan fél évvel előtte körülbelül kezdtünk gyanakodni, hogy valami nem stimmel ezzel a gyerekkel. De hát első gyerek volt, túl sok tapasztalatunk nem volt még, de azért voltak feltűnő jelek, hogy gondolhattuk, hogy valami nem oké. És a sógornőnk mondta nekünk, hogy hát ő szerinte autisztikus, és hogy vigyük el
kivizsgálásra. Ez az ember a sógornő.
Igen, pszichológus.
Igen. És mik voltak a jelek, amiket észleltetek?
Például a beszédfejlődésben ő nagyon szépen elkezdett szavakat mondani, és rengeteg szót megtanult, viszont nem alkotott önállóan mondatokat, csak azt ismételte vissza, amit mi mondtunk. És hát akkor még nem tudtuk, most már tudjuk, hogy ez az eholálásnak a jelensége, hogy csak ugyanazokat a panelokat ismétli vissza. Akkor még úgy gondoltuk, hogy hát majd változik ez, majd megtanul ő rendesen beszélni, de hát a mai napig úgy mondja, hogy kérsz te át, ha kijavítom és mondom, hogy kéred, akkor tudja magát már javítani, hogy kérek te át, de alapból nem úgy mondja még mindig.
Visszaismétli, hogy kérsz te át.
Igen.
És akkor megérkezett, ugye a sógornőd el tovább küldött benneteket szakkivizsgálásra, és akkor annak meg lett az eredménye, hogy autizmus, akkor még az értelmi fogyatékosságról nem volt szó. Ez volt az a pont, amikor először és akkor már megvolt a Andris, a kisebb testvére. Igen. Ez volt az a pont, amikor ti átlagos családból speciális szükségletű család lettetek. Ezt hogy tudtátok feldolgozni?
Hát nagyon hosszú ideig padlón voltunk, ha lehet így fogalmazni. Én egy kicsit azt éreztem, hogy egy sötét alagútba jutottunk, ahol nincs fény az alagút végén. Eleinte azt beszéltük, hogy hát ezt ne is mondjuk el senkinek, ez olyan ciki, hogy a barátoknak se, hát a családban nyilván, de hogy barátoknak nem mondjuk el, de aztán úgy az élet nem ezt hozta, tehát ezt nem lehet nem elmondani. Igazából könnyebb úgy ott lenni egy társaságban, ahol ismertek előtte is, meg a gyereket is ismerik, hogy tudják, hogy miért ilyen. Mert ugye azért mindenkinek feltűnik egy idő után, hogy hát ez a gyerek furán viselkedik, ez a gyerek nem olyan, mint a többi. És hogyha elmondjuk és tudják, akkor sokkal empatikusabban állnak ők is hozzá. Úgyhogy aztán végül elmondtuk mindenkinek, és hát meg rájöttünk arra is, hogy ez nem ciki, hiszen nem tehetünk róla, így született, így alakult, nem a mi hibánk.
És a Dominál, amikor volt ez a súlyos oxigén hiányos állapot, az egy traumával ér fel, hiszen ott született egy egészséges, vagy akkor látszólag egészséges gyermeketek, és aztán ennél a forduló pontnál heteket töltöttetek vele kórházban, aminek életre szóló következményei lettek. Ez hasonló érzéseket váltott ki belőletek, mint a Barninál az első diagnózis?
Hát érdekes módon ezt azóta se értem, hogy miért így volt. Amikor közölték velünk, hogy ez van a Domival, persze nehéz volt, de valahogy az volt bennem, hogy ez most egy feladat. Tehát őt most fejlesztésekre kell hordani. Azt még akkor nem tudtam, hogy ez lesz az élet, de hogy valahogy nem érintett annyira rosszul, mint a Barninál. Valahogy akkor ugye nem tudtuk, hogy ő is lehet, hogy autista, most sincs róla papírja, csak mondják, hogy lehet, hogy ő is az, meg lehet, hogy ha ő vele nem történt volna ez, akkor is az lenne, csak esetleg kevésbé, de ezt sose fogjuk megtudni. Igazából valahogy nem, akkor nem omlottunk össze. Barninál inkább mondanám, hogy összeomlottunk, sőt, akkor még azt is mondtuk, hogy akkor nekünk már nem lesz több gyerekünk. Pedig mindketten úgy mentünk neki a házasságnak, hogy nagy családot szeretnénk. Úgyhogy akkor az egy nagy törés volt. És valószínűleg az autizmus természete miatt is, hogy az azért egy olyan ismeretlen terület volt nekünk, hogy hát nem sokat tudtunk róla, rengeteget olvastunk utána, most már azért sokkal inkább képbe vagyunk, meg már a társadalom is jobban képbe van. Igen. Az autizmussal kapcsolatban, mint 18 évvel ezelőtt. Úgyhogy most mai napig úgy gondolom, hogy nem az autizmus a legnagyobb kihívás, tehát hogyha emellett épp értelmű lenne, akkor könnyebb lenne az élet. Tehát az autizmussal, segédeszközökkel, meg egyéb dolgokkal könnyebb megküzdeni, mint az, amikor társul hozzá értelmi fogyatékosság is.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Wagner Anna 5 gyermekes édesanyát hallják. Anna egyik gyermeke 18 éves, autista, középsúlyos értelmi fogyatékos, Barnabás. Másik gyermeke a súlyos értelmi fogyatékos, Domonkos. Mellettük 3 nem sérült gyermeket is nevelnek férjével Budapesten.
Ugye ti hívő emberek vagytok, keresztényként éltek, és egy közösséghez is tartoztok. Trákos Ligeten egy plébániának a közösségéhez, ha jól tudom. Igen. Amikor egy ilyen diagnózis, vagy egy ilyen életállapot változás bekövetkezik, akkor valahogy az embernek az Isten kapcsolatára is hatással van ez. Hogy éltétek meg ezt az élethelyzetet Istennel, vagy akár Istentől eltávolodva, az Isten kapcsolatotokra hogyan hatott?
Hál' Istennek nem távolodtunk el, csak hát ostromoltuk a kérdéseinkkel, hogy miért? Miért ezt kaptuk? Miért mi kaptuk? Ezek olyan zsigerből jövő kérdések, azt hiszem, ez mindenkinél ez jön elő. Azt gondolom, hogy elég szilárd hitünk volt ahhoz, hogy az ne inogjon meg, illetve ketten együtt egymásba is, meg a Jóistenbe is kapaszkodunk folyamatosan. A miértek után jött egy ilyen csendesebb elfogadás. És ahogy körülnézek az ismeretségi körben, vagy bárhol a világban, azt látom, hogy mindenki cipel keresztet. Tehát nem csak mi cipelünk, más is. És nem cserélnék senkivel keresztet, mert amiket hallok így, hogy mondjuk halva születik baba, vagy akár más probléma, azok se jobbak, mint a miénk.
Nagyon sok mérés, statisztika van arról, hogy hasonló krízist megélő családoknak a nagy része, vagy egy magas százaléka általában széthullik, vagy válás következik be a szülők között. Nálatok ez nem következett be. Mit gondolsz, hogy sikerült ezt az egymásba kapaszkodást megvalósítani, megtartani?
Hát mindketten nagyon elkötelezettek vagyunk egymás irányába is, meg a Jóisten irányába is, és azt gondolom, hogy egyikünkben sem merült fel az, hogy akkor most kilépni ebből a helyzetből, hiszen nem lenne becsületes, vagy nem lenne fair a másikkal szemben, hogy akkor ott hagyni őt a slamasztikában. Nagyon jó megtartó a közösség is, közösségek, amikben benne vagyunk.
Ezek a plébániai közösség, a meg a tágabb főleg, család, gondolom?
Igen.
És van még hasonló közösségete?
Olyan lazábbak vannak csak, meg baráti körök, de inkább a plébániához nagyon kötődünk, meg ott van egy, most újonnan van egy családos közösségünk is, ahol családos túl vesz részt mindenki az alkalmakon, és abszolút elfogadják a Barnit is például, mert oda őt szoktuk vinni, és hát persze kérdeznek, hogy akkor most neki mi a jó, meg hogy jó, tehát hogy azt látom, hogy nyaralni is járunk együtt más családokkal, és már úgy megszokták, hogy milyen rigolyái vannak a Barninak, és hogy hogyan lehet vele bánni, vagy hogyan érezheti ő is jól magát. Úgyhogy minket így fogadnak el, hogy ilyen gyerekeink vannak, és ez így szép.
Ez már csak azért is óriási áldás, mert a következő ilyen statisztikán alapuló megállapítás az szokott lenni, hogy nem csak hogy válás következik be, de a sérült gyermeket nevelő családok, különösen ha több sérült gyermek is van, általában meg elszigetelődnek, vagy megélnek egy olyan magukba zárkózást, vagy eltávolodást az addigi baráti köreiktől, vagy ismeretségi köreiktől, amit nem tudnak valamiért fenntartani. Nem ők maguk a szülők, hanem általában a környezet az, aki nehezen tud mit kezdeni egy ilyen speciális szükségletű gyermeket, de nálatok ez sem következett be. Mit gondolsz, hogy ez rajtatok is múlt, vagy a közösségek befogadásán mi adta meg ezt az ideális összetételt ahhoz, hogy ti ne szigetelődjetek el?
Szerintem elsősorban rajtunk múlott, hogy mi mindig is törekedtünk arra, hogy közösségben legyünk, meg hogy megoldjuk azt, hogy el tudjunk jutni a közösségi alkalmakra, akár gyerekkel, akár gyerek nélkül. A templomba is mindig mentünk. Volt, hogy vittünk fogyatékost, ilyen-olyan gyereket, mindent. Hogy azért a kicsi gyerekkel, még ha épp értelmű, akkor sem egyszerű templomba menni. De nálunk meg volt ez is oldva, hogy a hittanteremből lehetett a misét nézni, hallgatni, úgyhogy évekig oda jártunk. Igazából, ahogy említettem már, anyósom egy óriási oszlop, tartó oszlop a családunkban. Ő, hát ha ő nem lenne, akkor nem is tudom, hogy oldottuk volna meg az életünket, úgymond, hiszen kell az, hogy néha gyerekek nélkül, vagy a domi nélkül el tudjunk valahova menni, ahol tudunk kikapcsolódni, meg pihenni. És a közösségeken is múlik nyilván, hogy mennyire tudják elfogadni azt, hogy itt van olyan gyerek is, aki máshogy viselkedik, vagy kicsit zavaróan viselkedik. És hát évek óta járunk, a gitáros kórusnak van minden évben tábora, és már megszokták, hogy a Barni megigazítja a papucsokat mindenkinek, meg hogy így jön, megy, amikor ima van, bármikor így jön, megy, meg ugrál, tehát hogy így már nem kirívó a Barni.
Milyen érdekes, hogy az szokott zavaró lenni, hogyha valaki nem fér bele az általunk elgondolt keretekbe, de ha meg hozzászokunk, akkor meg kiderül, hogy azok a keretek sokkal tágabbak, mint amiket feltételeztünk volna róla. Visszatérve még ahhoz, hogy mi értekkel fordultatok a Jóistenhez, az aktív közösségi részvételből, az egymásba a kapaszkodásból, a plébániai életben való részvételből is az látszik, hogy egy bizalom marad bennetek az Isten felé, még akkor is, ha nem érkeztek meg a mi értekre a válaszok, vagy nem tudom, megérkeztek a válaszok?
Nem igazán.
Nem. Szóval, hogy a bizalom az megmaradt bennetek, és egy érdekes kérdés lehet számomra is talán, hogy az az igazi bizalom, vagy az is egy bizalom az Isten felé, amikor elfogadjuk a dolgokat úgy, ahogy vannak, vagy bizalommal kérjük, hogy változtassa meg őket. Például imádkoztatok egy gyógyulásért. Például.
Folyamatosan imádkozunk gyógyulásért. Folyamatosan. Én már egy kicsit, a férjem még nagyon bízik, hogy bekövetkezhet. Én már egy kicsit belefáradtam a csodavárásba, úgymond, meg voltunk zarándokolni is, elmentünk Medjugorjéba. Ott is nagyon sokat imádkoztunk. És mindig volt bennünk csodavárás, mert annyi ilyen csodás történetet olvastunk, hogy meggyógyult ez is, az is, hát akkor nekünk meg miért ne lehetne, és hát tulajdonképpen lehetne, de valami miatt nem, az Isten nem úgy akarja, hogy ez bekövetkezzen, vagy ha akarja, akkor majd később, tulajdonképpen bármikor történhet csodás gyógyulás. Igazából nekünk az a feladat, hogy ebben a helyzetben kihozzuk a legtöbbet, amit lehet. Tehát, hogy egyrészt, hogy mentálisan egészséges maradjon a család, többiek is, a többi gyerek is, mi szülők is, és hát minél inkább megmaradjon a szeretet a fogyatékos gyerekek irányába is. Ami azért egy nem kicsi kihívás.
Ez valószínűleg azért, mert a terhek annyival nagyobbak, hogy a szeretet nem tud, vagy kevésbé tud magától megszületni. Hát, talán.
Igen, meg hogy annyira sok velük a nehézség, meg annyira néha idegesítő mind a kettőnek a viselkedése, hogy egyszerűen óhatatlanul az ember néha kiborul.
Igen.
És ezt nem tagadom, hogy ki tudunk borulni, és tudunk padlón lenni mindketten. Nekem például egy ilyen helyzet volt az, amikor elkezdte a Barni a kollégiumot, és aztán nem tudta folytatni, akkor én nagyon kiborultam, és nem tudtam elképzelni, hogy akkor most hogyan tovább. És hogyha most ez nem sikerült, akkor vajon, ha bárhova, máshova próbáljuk elhelyezni, az fog-e sikerülni, megugorjuk-e, vagy megugorja-e ő, hiszen ő ugye mindig velünk volt. Tehát nincs ahhoz hozzászokva, hogy nem vagyunk ott. Úgyhogy ez még mindig kérdés, hogy akkor, hogyha arra kerül sor, hogy találunk neki bentlakásos intézetet, hogy akkor megugorja-e azt, hogy leválik rólunk.
Nehéz, mert az ember egy sérült gyermekhez eleve még nagyobb féltéssel vagy aggodalommal fordul, és anyaként eleve az elengedés, vagy az önállósodás támogatása a nagyobb kihívás, és amikor meg sérült gyermek van, akkor ez tényleg extra nehézségekbe ütközik.
Ez nekem mondjuk Igen. Az egészségesekkel jól megy. Uh-huh. Tehát, hogy a 16 éves fiam már nagyon régóta már első osztályban egyedül ment iskolába, tehát hogy ő nála nem volt ezzel problémám, hogy elengedni, vagy hogy nem bíznék benne, hogy meg tudja csinálni. Viszont a Barninál ott tudom, hogy bizonyos dolgokat nem képes megcsinálni. Igen. Tehát őt nem tudom fölültetni a buszra se, hogy akkor menjen 3 megállót egyedül, mert hiába tudja, hogy hol kell leszállni, akkor se vagyok biztos benne, hogy megoldja.
Igen. Az Istenbe vetett bizalom hogyan marad meg benned úgy, hogy a csoda elmarad? Hogyan marad meg a szereteted a sérült fiaid iránt, annak ellenére, hogy ekkora nehézségekkel szembesülsz az ő nevelésükben. Mi ennek a kulcsa szerinted, hát, hogy bizalommal és szeretettel te képes legyél megmaradni?
Én nagyon türelmes és kitartó vagyok. Ez már akkor is, amikor én nagyon úgymond sokára ismerkedtem meg Robival, és nagyon sokat imádkoztam, hogy jó férjem legyen. És nagyon sokáig nem jött a jó férj, és aztán meg igen. És valahogy ez egy ilyen igazolás volt nekem, hogy megérte várni és kitartónak lenni, és tényleg csak abba belemenni, amikor úgy éreztem, hogy na ő az igazi. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben is ez a türelem és kitartás, ami így keresztül lendít, meg hát az, hogy ketten vagyunk, és hát nem egyedül kell ezt az egész terhet cipelni, ez együtt sokkal könnyebb, meg a férjem nagyon nagyon vallásos, és ő is nagyon, nagyon sokat imádkozik külön is, meg velünk is. Tehát ezek azok, amik segítenek. Hát, hogy a szeretet megmaradjon, erre szintén Robinak van a jó receptje, mert amikor én úgy kiakadok, akkor mindig azt mondja, hogy játsszak velük, foglalkozzak velük, játsszak velük, és akkor több jön vissza. Több öröm jön vissza, tehát hogyha a Domi például nagyon hálás, hogyha az ember bemegy hozzá, és kicsit ugrál vele, vagy pacsizik, vagy énekel, akkor ő rögtön kacag, és rögtön jön egy visszajelzés, hogy ez neki jó, és ő ennek örül. Barnival azért sokkal nehezebb, tehát ő inkább ilyen nagy mozgásokat kedvel, rollerozni szeret, meg ugrálni, tehát az, hogy mondjuk leülni vele, bármit játszani, az nem igazán működik. Úgyhogy ő egy keményebb dió ilyen szempontból, viszont például a konyhában segít. És ez neki egy olyan terület, ahol ő kiéli azt, hogy ő is kompetens valamiben. Például a krumplit meghámozni nem tudja, de felszeletelni tudja, és akkor már azt is megtanulta, hogy karikákra vágja, vagy kockákra vágra, és akkor meg tudja csinálni. És nem félek neki kést adni a kezébe, mert tudom, hogy ügyesen megcsinálja.
Igen.
És akkor ebben például, ha látom, hogy ő is boldog, és együtt csinálunk valamit, akkor nekem is úgy visszajön valami.
Igen. Mert olyankor talán nem azon van a hangsúly, hogy mi hiányzik, vagy mi Igen. nincsen, hanem hogy mi az, ami pedig ott van. Igen. És akkor az ember néha e fölött meg olyan könnyen elsiklik, amikor csak azt látja, hogy annyi minden nincs, vagy hiányzik.
Igen, ezt kell erősíteni, hogy lássam meg én is, hogy hát ő erre képes, meg ennek örül, és ő is tudja magát jól érezni. Mert ő benne is az van, hogy attól frusztrált, egyrészt unatkozik, másrészt meg, hogy nem csinál semmi hasznosat, és szerintem ezt Igen. ő is érzi. Uh-huh. Hiába nagyon sérült, de akkor uh-huh. is érzi azt, hogy többiek megcsinálnak bizonyos dolgokat otthon, ő meg nem. De például a bioszemetet azt kiviszi. Tehát ilyen apróságok, és Igen. ezeknek örülünk, hogy ezeket legalább megcsinálja.
És ő is örül neki.
És ő is örül
Igen,
neki.
Igen, és már is ott az öröm, egy kicsit Igen. fölcsillan. Igen. De beszéljünk akkor a többi tesóról, ugye a Barni és a Domi között, a két sérült gyermek között ott van középen az Andris, és még van két húgocska, Katalin és Mária, ugye Kata és Marcsi. Még mielőtt arra térnénk, hogy ők hogy élik meg ezt az élethelyzetet, még arra hadd kérdezzek rá, hogy amikor már két sérült gyermek van egy családban, ugye Barni, Andris, Domi, van, akkor még csak három gyermeketek volt, sok családban nem magától értetődő, hogy ezek után még vállalnak még kettőt. Nálatok ez hogy alakult? Hogy volt meg bennetek az a nyitottság, hogy hozzátok érkezhet még gyermek?
Hát nálunk se volt magától értetődő. Kicsit féltünk is. Igazából az egyik dolog az volt, hogy akkor Domi óvodába került, és akkor kicsit úgy éreztem, hogy tulajdonképpen nem baj, hogyha lesz még egy, illetve annyira szerettem volna egy kislányt, annyira vágytam rá, hogy legyen egy lányom. Persze erre nincs garancia, de nekem bejött.
Kérted?
Hát hogy ne? Igen. és nagyon, nagyon boldog voltam, amikor kiderült, hogy kislány lesz, és hát amikor megszületett, ég és föld, tehát egy kislány teljesen más, meg hát ugye imádkoztunk sokat azért is, hogy egészséges legyen, és hát hál' Istennek megkaptuk jó Istentől, hogy egészséges lett, és akkor még kaptunk egy bónuszt.
Igen, Marci a bónuszt.
Igen.
Katalin most 8 éves talán.
9,
és a Marci pedig
Marci meg
5. Igen. Tehát akkor már ők sem a pici gyermek.
Igen.
Na, akkor most kérdezem meg, hogy mondjuk egy 5 éves Marci, egy 9 éves Kata, meg egy 16 éves Andris, ők a maguk módján, szintjén hogyan viszonyulnak a sérült testvéreikhez, és hogy élik meg azt, hogy néha kényszerből, de talán háttérbe szorulnak.
Talán Andris a legnehezebben, de őneki van tulajdonképpen a legnehezebb dolga, illetve volt a növekedése során, hiszen ő kicsi gyerekként nem tudott kapcsolódni a testvéreihez, egyikhez se, és hát próbálkozott egy ideig, próbálkozott a Barnival, de hát a Barni annyira öntörvényű volt, meg annyira nem akart gyerekekkel semmit se csinálni, hogy egyszerűen nem lehetett. És akkor Andrisnak lett egy kiterjedt baráti köre már óvodás korában, tehát hogy ő nagyon szociális volt mindig is, nagyon könnyen barátkozott, sok barátja volt, meg mindig elhívtuk őket gyerekzsúrba, meg sokszor voltak nálunk a kis ovistársai, meg aztán iskolatársai is, és aztán valahogy ő kialakított magának egy külön életet így a testvéreitől függetlenül, és azt gondolom, hogy most is úgy él, hogy nem sokat foglalkozik velük. Igen, nagyon ritka az, hogy egyszer-egyszer így megfogja a Domi kezét, hogy akkor most sétálunk, vagy valami, tehát nagyon-nagyon ritka. Ezt tulajdonképpen megértem, meg mi sose volt ilyen kényszer, hogy na akkor most igenis te foglalkozz a tesóddal, nem akar, nem kell, nem szeretnénk erre presszionálni egyiket se. Hát majd a jövőben azt majd meglátjuk, hogy mennyire fognak velük törődni, azt azért szeretném, hogyha nem maradnának magukra, úgymond a távolabbi jövőben. Tehát ő végül is úgy nőtt fel, hogy nem, se nem számíthatott, se nem játszhatott a testvéreivel, és most meg már önálló élete van, tehát inkább mint kamaszként már úgy kifele megy a családból.
Igen, a saját útját keresi.
Így van.
És a húgok, a lányok?
A húgok, ők meg, hát nagy a korkülönbség tulajdonképpen, tehát Barnihoz már nagyon, nagyon kicsik. De érdekes módon a Kata, a 9 éves Kata, ő van, hogy megfogja a 18 éves Lakli bátyjának a kezét, hogy na, akkor gyere, most üljünk le, és asztali játék, tessék, rak ki ezt a kirakót, vagy valami. Tehát, hogy ő néha érez ilyen késztetést, hogy foglalkozzon vele. A Domit is néha így vezetgeti, vagy ugrál vele, és akkor a Domi nagyon boldog. Úgyhogy ő valamennyire foglalkozik velük. Nem azt mondom, hogy nagyon sokat, mert ő is szeret inkább barátnőzni, meg elmenni ide-oda. De azért időnként úgy eszébe jut, hogy labdázni is lehet a Barnival például. És hát Marci, ő sem ennyire nem foglalkozik velük, ő inkább a Domit inkább elkerüli, hát ő azért nagyon kicsi a Domihoz képest, így méretre.
Igen, és hogy Domiról mondta talán, hogy nem koordinálja a mozgását, tehát
nagyon sokszor így kaszál a kezével, és akkor az akár veszélyes is lehet, hogyha Marci ott elmegy mellette, és akkor pofont csapja, vagy valami.
Igen.
Úgyhogy ő azért úgy távolságot tart.
Igen,
de egyébként ők nem nagyon kérdezték, hogy miért ilyen, vagy miért olyan. Uh-huh. Ők így nőttek, ebbe születtek bele, hogy ilyenek a tesóik. Uh-huh. Persze beszélgetünk sokat, meg hogy miért lettek ilyenek, vagy hogy mi ez az autizmus, arról is.
Most már megkérdezik ezeket a kisebb testvérek?
Igen.
És miket válaszoltok például arra, hogy miért lettek ilyenek, hiszen azt mondtad, hogy a miértekre ti sem kaptatok választ.
Hát arra én azt szoktam, hogy nem tudjuk, hogy miért lettek ilyenek. Valami miatt ilyenek lettek, és nekünk az a feladatunk, hogy így szeressük őket.
Folytatjuk adásunkat, melyben Wagner Anna édesanyát hallják.
Hogyan lehetünk képesek igent mondani akkor is, amikor azt látjuk, hogy mondjuk nem lesz önálló a gyermekünk, vagy hogy szenvedést okoz neki az, hogy nem tud kapcsolódni, vagy hogy tizenévesen is még, nem tudom, pelenkát hord, hogy tudsz minden nap igent mondani arra az életre, amire nem biztos, hogy számítottál?
Hát nincs lehetőségem arra, hogy nemet mondjak. Igazából. Tehát ott van, nem tudok vele mit csinálni, hogy ne legyen ott. Ez most úgy rosszul hangzik, de ez a fizikai valóság, hogy ott van az a gyerek, aki az én gyerekem. Nem olyan egyszerű az, hogy most akkor egyből beadom egy intézetbe, és megválok tőle, mert nem bírom tovább. Tehát nyilván benne van a pakliban, hogy egy idő után elkerülnek majd otthonról, és bentlakásos intézetbe kerülnek, de hát ameddig lehet, addig otthon. A férjem nagyon, nagyon annak a pártján van, hogy minél tovább maradjanak otthon. Azért reálisan kell nézni, tehát az is, hogy a Barni már elérte azt a kort, hogy hogy őt már úgy nyugodtabb szívvel mondanám azt, hogy helyezzük el valahova, hiszen ő már azért majdnem felnőtt, de hát a Domi még csak 13 éves. Ő jelenti a nagyobb problémát.
Igen, ő az, aki súlyos fogyatékos, igen. És a látássérülése is még közre játszik ebben, igen. Hogy igen, ő neki 24 órás felügyeletre szorul, ugye?
Hát hál' Istennek igen. Éjszaka haszik.
Igen, úgy, igen.
Úgyhogy éjszaka azért nem kell vele, de igen, tehát őt etetni kell, őt pelenkázni, öltöztetni, mintha egy kicsi baba lenne. Úgy kell őt ellátni. Nagyon sokat megtanult egyébként, most már kanállal önállóan tud enni, csak hát türelem kell hozzá, meg aztán egy felmosó rongy.
Igen.
Úgyhogy, de hát azt is reálisan kell látni, hogy őt is el kell majd valahova helyezni, hiszen mi nem élünk örökké, a testvérekre nem lehet azt mondani, hogy akkor tessék, ez a te feladatod, hogy a fogyatékos testvéreddel törődjél, és ez legyen az életed. Ezt egyszerűen nem mondhatom, nincs hozzá jogom, hogy ezt mondjam. Hiszen neki is megvan a joga a saját életét élni. Úgyhogy a mi életünkben meg kell találni azt a megoldást, hogy ők el legyenek helyezve, megnyugtató módon, megnyugtató helyen. Hát ez kemény dió.
Ez egy olyan súlyos döntés, amivel azok a családok, ahol nincsen valamiféle fogyatékossággal élő gyermek, az el se tudják képzelni ennek a döntésnek, vagy ennek a kérdésnek egyáltalán a súlyát. Ebben a rettentő sokágú küzdelemben, hogy az ellátórendszerben való eligazodás az öt gyermek öt különféle igényeihez, szükségleteihez alkalmazkodni, a házasságodban, az Isten kapcsolatodban megmaradni, ezek rettentő sok szerteágazó tennivalók és felelősségek. Hol vagy benne te úgy, amikor csak te vagy? Mi az, ami rólad szól a te életedben, ami neked okoz örömöt és magadért csinálod?
Elsősorban a közösségi élet, közösségek, a gitáros kórus, ahova járok, oda egyedül kezdtem el járni, még talán a Domi meg se született, igen, még a Domit vártam talán. És nagyon sokat jelent nekem, hogy egyrészt, hogy maga a fizikai része, hogy minden héten egy másfél órára elmehetek, és felnőttek között vagyok, akikkel együtt énekelünk, és utána beszélgetünk egy kicsit. Ez
heti másfél órád van akkor.
Hát azért nem mondanám, hogy csak ennyi van, mert azért esténként jut egy kicsi idő olvasgatni, vagy bármi más csinálni, és törekszem is arra, hogy ne úgy ne teljen el nap, hogy ne legyen benne egy picike én idő, hogy így mondjam. Hiszen hát fontos az, hogy én jól legyek. Ha nem vagyok jól, akkor az meglátszik a családi életen, hogy akkor most türelmetlenebb vagyok, most kiabálok akár. És azt nem szeretném.
Hogyan változtatott meg téged ez az élet? Az öt gyermekes, speciális igényű gyermeket nevelő anya szerep?
Sokkal jobban le tudok mondani a saját igényeimről. Ez lehet jó, vagy akár rossz is. Illetve jobban tudom késleltetni a szükségleteimet, meg a vágyaimat, hogy most ez még nincs, de majd lesz. És akkor ez így tud akár tolódni éveket is, de hát azt hiszem, hogy azért az alapvető szükségleteim be vannak töltve, úgymond, tehát van egy szerető férjem, szerető gyerekeim, tehát mit akarok még?
Lehetnek az embernek vágyai. Megosztasz olyan vágyot, ami publikus, ami benned él, és szeretnéd elérni, vagy valamikor megélni, átélni, van-e olyan vágyad, amit így most éppen késleltetsz, de...
Igen, már régóta késleltetem. Szeretnék valamikor visszamenni dolgozni. Én német szakos tanár vagyok, és szerettem a hivatásomat. Még a gyerekek előtt dolgoztam, tanítottam iskolában, azóta így, hát magámba otthon így néha. Most egy kicsit többet, volt, hogy egyáltalán nem, és ezt szeretném majd folytatni, hogyha lesz rá lehetőségem.
Arról még megkérdeznélek, hogy amikor esténként leültök imádkozni, vagy a gitáros közösségben mész, vagy a szentmisén ott vagytok, ezeken kívül a hétköznapi eseményekben, történésekben hogyan tapasztalod Isten jelenlétét a családotokban, vagy a gondoskodását, gondviselését ebben a helyzetben?
Ez nehéz kérdés.
Az is jó, hogyha egy-két történetet felidézel, vagy pillanatot, kisebb-nagyobb élményedet, ami szerinted a jó Istennek a gondoskodása lehetett.
Hát az egyik, az például rögtön, amikor a Domi majdnem meghalt. Tehát ő babakocsiban aludt, és nem volt légzésfigyelőnk, viszont volt egy ilyen megérzés, de nem is nekem, hanem az anyukámnak, aki ott volt éppen akkor nálunk, hogy nézzünk már rá, vegyük már ki, már olyan régóta alszik, és akkor behozta, és akkor mondta, hogy valami nem oké. És mindegy, akkor ott mentőt hívtunk meg mindent, tehát hogy ő úgy maradt életben, hogy ő akkor ki lett véve.
Igen.
És azt gondolom, hogyha nem lett volna kivéve, akkor nem lenne Igen. életben. Igen. Tehát ez tulajdonképpen ezt is mondhatom csodának.
Igen.
Hiszen teljesen véletlen volt az, hogy akkor, na akkor nézzük meg. És pont akkor.
Tulajdonképpen ez is egy sokszorosított válasz, hiszen az, hogy egy ilyen népes családban két speciális igényű gyerekkel nem történik végzetes baleset, meg a többiekes, ez csodák sorozat áll gyakorlatilag, de nem akarom kivenni a szádból a szót, szóval, hogy az, hogy a Jóisten nem hagyott benneteket magatokra ebben az élethelyzetben, annak milyen jeleit érzékelitek talán, ez lett volna a kérdésnek a...
Hát az, hogy még élünk, és úgymond azt gondolom, hogy mentálisan egészségesek vagyunk, és egyikünk se omlott össze, és egyikünk se a pszichiátriában. Szerintem már ez nagy eredmény.
Igen.
Meg, hogy nem ment szét a család, együtt van a család. Szerintem ez mind a jó Istennek köszönhető, hogy ő megtart minket, és nem engedi el a kezünket.
Vannak, akik azzal érvelnek, hogy a fogyatékossággal élő, vagy a súlyos fogyatékosságban töltött élet az nem is teljes élet. Szokott ugye ilyen fölvetés lenni a terhesség megszakításoknál, akik amellett döntenek, hogy az nem is teljes élet. Keresztényként viszont azt valljuk, hogy minden élet egyformán értékes, és a Jóisten adja azt az életet is. Legalábbis ez a keresztény tanítás. Te hogy éled meg ezt? Te tudsz-e úgy nézni a gyerekekre, hogy mármint Barnira is, meg Domira is, és ugyanúgy a többiekre, hogy mindannyiuk élete a maga módján teljes?
Hát a Robi ebben jobb, mint én. Ő szokta mindig mondani, hogy oda át már egészségesek lesznek. És valahogy mindig az van bennem is, hogy elképzelem azt, hogy amikor már a Jóistennél leszünk, remélhetőleg ott leszünk, és találkozunk velük, akkor tudunk majd velük beszélgetni. És azért ez egy nagy csoda, hogy most nem tudunk velük beszélgetni, csak hát néhány dolgot kapunk vissza, de olyan kommunikáció olyan azért nem igazán van, de hogy majd lehet, hogy lesz.
Igen. Hát ott, ahová tartunk, és remélhetőleg oda jutunk, ott nem lesznek már betegségek és fogyatékosságok, és ez a legnagyobb remény, amit most mondhattál, hogy kicsit a perspektívát egy kitágítsuk. Wagner Annának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon hálás vagyok, hogy ilyen részletesen és bensőségesen beavattál minket az életetekbe, és leginkább abba a türelmes és kitartó szeretetbe, amivel fordultok egymás és a gyerekek felé, mind az öt gyermeketek felé. Kedves hallgatók, türelmes, kitartó és elfogadó szeretetben töltött mindennapokat kívánok, Isten áldja önöket!
Kedves hallgatóink, mai adásunkban a Váci Egyházmegye Lélek Jelenlét podcastjének egyik adását hallották, melyben Wagner Anna öt gyermekes édesanyával, Király Eszter beszélgetett. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott adásunkat vasárnap 22 óra 10 perctől megismételjük.
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.